Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól a Szentlélek közösségében. Amen.
Csak Istennél csendesül el az én lelkem, csak tőle kapok segítséget. Csak ő az én kősziklám, szabadítóm, erős váram, nem ingadozom sokáig. E hitben és reménységben olvasom a kedves testvérek között Istenünknek igéjét Máté evangéliumának 5. részéből, a 21-től a 26-ig terjedő versekből. Jézus Krisztus mondja: hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atya fiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Aki pedig azt mondja atya fiának, ostoba, méltó a törvényszéki eljárásra, aki pedig azt mondja bolond, méltó a gehenna tüzére. Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb atyád fiával, csak azután térj vissza, s vidd fel ajándékodat. Békülj meg ellenfeleddel hamar, amíg az úton együtt van veled, hogy át ne adjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a szolgának, és így börtönbe kerülj. Bizony mondom néked, ki nem jössz onnan, míg meg nem adod az utolsó fillért is. Kedves szeretett testvéreim, hallottuk a mi Urunk Istenünknek igéjét, azért, hogy a megbocsájtás gyakorlatát az életünkben is gyakorolni tudjuk, és hogy taníthasson minket Istenünknek lelke, gyertek imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy magad elé engedsz bennünket, és egészen a közeledbe kívánsz bennünket vezetni és hívogatni, amikor belépünk ide a te szent házadba és magasztalunk téged, de ugyan énekeltük is, Istenem, én nagy bűnös ember, szent színed elé járulok, Urunk, csak így járulhatunk te eléd, mert nincs csak egy sem, aki ne lenne hiával az Isten dicsőségének. Ezért szeretném most is kérni téged, Urunk, Dávid imádságával együtt, hogy tiszta szívet teremts bennünk, Istenünk, és az erős lelket újítsd meg mi bennünk. Taníts meg bennünket, Urunk, a te utadra, amely a szeretet útja, és engedd meg, hogy megtanuljuk a legnehezebb imádságot az Úr Jézustól, amely a keresztván hangzott el. Bocsáss meg nekik, atyám, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Úrunk, bárcsak mi is így tudnánk imádkozni, nem csak magunk számára bocsánatot kérni, de elengedni mások adósságát is. Kérünk, édesatyánk, hogy légy itt közöttünk, és te enyhítsd meg a szíveinket, és a szent lelked által, annak erejével győzz meg bennünket a te igéd és országod számára, hogy aki nem tud megbocsájtani, annak a szíve megkeményedik. Ezért hát, Urunk, te, aki most is felajánlod mindnyájunk számára a te szeretetednek megbocsájtó irgalmát, kérünk, taníts meg bennünket imádkozni, jól könyörögni a megbocsájtás terén is. Könyörgünk az ige hirdetőjéért, áld és szenteld meg az ő gondolatát, benső lelkét, hogy, Urunk, a te eszközöd lehessen közöttünk, s, Urunk, engedd meg, hogy szelíd lélekkel tudjuk fogadni a te igédet, úgy, mint amely meg tudja tartani és menteni a mi lelkeinket. Úr Jézus Krisztus, légy közöttünk, igéd és szent lelked által. Amen.
Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket az igazsággal, a te igéd igazság. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét, amely alapján az ő szent lelkének segítségében bízva szólni kívánok köztetek a mai istentiszteleten. Máté evangéliumának 6. fejezetéből a 12. verset olvasom. Így tanít imádkozni az Úr Jézus Krisztus. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, képzeletben menjünk el egy hivatalba, amely hivatal a mi munkahelyünk, és hogyha elképzeltük, akkor üljünk le ebbe a hivatalba, és lássuk meg, hogy sok akta, sok ügyirat, sok mappa van, és van egy külön mappa a lezáratlan ügyeknek. Eltelik egy év, és ezek az ügyek, a lezáratlan ügyek csak szaporodnak. Eltelik két év, már egy szekrényi akta várakozik a lezárásra. Eltelik 10 év, és már annyi lezáratlan ügynek az aktája, annyi papír felhalmozódik ebben a képzeletbeli hivatalban, hogyha jön egy ellenőr, akkor biztosak lehetünk abban, hogy büntetés lesz a vége. Mert nem tettük meg hivatalnokként, ami a dolgunk, nem zártuk le az ügyeket, és most ott van mind a nyakunkon. Kedves testvéreim, amikor lezáratlan ügyeket látunk képzeletben magunk előtt, akkor gondolnunk kell kapcsolatainkra, gondolnunk kell közösségeinkre, gondolnunk kell gyülekezetünkre és egyházunkra és népünkre, mert bizony olyan a mi életünk, kapcsolataink, gyülekezetünk, közösségeink, mint ez a képzeletbeli hivatal. Halmozódik benne a lezáratlan ügyeknek az aktája. Mennyi van belőle? Ezt kiki maga tudja megmondani. Kiki maga tudja megmondani a saját életére nézve, a saját lelkébe tekintve, saját családját, kapcsolatait, közösségeit megvizsgálva. Mennyi lezáratlan aktán van? Az úri imádságból az ember saját magára vonatkozó kérései közül a második kérést hallhattuk alapigeként. Az első kérés a kenyér, mindennapi kenyér elkérése volt, és ezután következik egyből a mai alapige, a bocsánat. Az Isten bocsánatának az elkérése. Miért van ezen a helyen, és miért ilyen fontos, hogy Jézusnak ebben a minta imádságában is szerepel? Azért, kedves testvéreim, talán mert enélkül, a bocsánat nélkül ugyanúgy elsorvad a mi életünk, minthogyha nem ennénk kenyeret. Vagy egy nap, két nap, három nap, egy hétig, egy hónapig úgy döntenénk, hogy mi nem eszünk. Ennyire fontos, hihetetlenül fontos a bocsánat aktusa. Olyan ez, mint egy megtisztulás, egy katarzis. Bizonyára mindannyian kértünk már bocsánatot, és bizonyára nekünk is bocsátottak már meg. És tudjuk, hogy az igazán szívből jövő, az igazán lélektől lélekig tartó bocsánat, az megtisztít. Az megtisztít, felemel, hatalmas görcsöket old föl az ember életében. A kenyeret naponként magunkhoz vesszük. A kenyeret magunkhoz vesszük akkor, amikor éhesek vagyunk. Ez egy automatizmus bennünk. De vajon a mi lelkünkben van-e ilyen automatizmus? Érezzük-e annak a szükségét, amikor feszültségek vannak legbelül életünkben, hogy talán bocsánatot kéne kérni? Mert olyan a bocsánat az ember lelkének, mint az ember testének a kenyér. Szükséges. Végig lehet természetesen gondolni, sőt nem is kell végig gondolni, csak körbenézni. És megnézni, meglátni, hogy mi történik akkor, hogyha a bocsánat kérésnek nincsen kultúrája. Mi történik akkor, hogyha az emberek különböző okok miatt nem hajlandóak arra, hogy bocsánatot kérjenek? De még mielőtt erről szólnék, ezt szeretném mondani, hogy a kérésben, az úri imádság ezen részében kétféle bocsánatról is van szó. Egyrésztről könyörgünk minden egyes alkalommal azért, hogy Isten bocsássa meg a mi vétkeinket. Tehát az Isten-ember kapcsolatban lévő bocsánatkérés. Aztán utána már arról van szó, hogy az ember és az ember között is meg kell valósuljon a bocsánatkérés. Először az Istennel kapcsolatos bocsánatról szeretnék szólni. Isten megbocsátja vétkeinket. Ez olyan természetes, olyan könnyen ki tudjuk mondani. Sőt, hogyha bűnöket követünk el, akkor az ember lelkében legbelül kimondva vagy kimondatlanul könnyen lerendezi az Istennel kapcsolatos bocsánatkérést. És biztosak vagyunk abban, hogy Isten megbocsát. Ahogy egy filozófus mondja, Istennek ez a dolga, bocsásson meg. Gyakran így viszonyulunk mi is hozzá. És amikor egy kicsit ilyen felszínesen, egy kicsit rutinszerűen, sőt, megmerem kockáztatni, hogy nyeglén vesszük és kérjük az Isten bocsánatát, akkor nem gondolunk abba bele, hogy ez nem ilyen egyszerű, hogy nem olyan természetes és magától értetődő az, hogy valaki, mindennek a teremtője, a világ ura, Isten megbocsát. Sok feltétele van, hármat szeretnék említeni. Az első hatalmas nagy feltétel akkor válik láthatóvá, hogyha végig gondoljuk, hogy nem természetes és nem logikus dolog a bocsánat. Mert a logikus dolog az, hogyha valaki valami rosszat tesz, annak büntetése legyen. Az igazság érzetünk ezt diktálja. És nagyon érzékenyek vagyunk arra, hogyha valakik egyforma képpen vétkeznek, és akkor az egyiknek kisebb a büntetése, a másiknak nagyobb, akkor azt mondjuk, hogy ez igazságtalanság. Legyen egyforma a büntetés. A mai ember, a világ legtöbbször egy bűn láttán nem azt mondja, hogy bocsánat, hogy engedjük el a bűnét, hanem azt mondja, és mondhatom a többes szám első szemébe, azt mondjuk, vesszen a bűnös. És talán igaznak is gondoljuk ezt, mert az igazság ezt diktálja. A bűnt kövesse a büntetés. Azonban, hogyha ebbe belegondolunk, és végig gondoljuk azt, hogyha valóban az igazság ilyen kőkeményen érvényesülne, hogyha a bűnös elveszne, akkor hányan ülnénk itt a templomban? Én biztos nem. Hányan lennének emberek, akik felkelnének egyik napról a másikra, ha ez az igazság ilyen következetesen és keményen érvényesülne? Isten hatalmas szeretettel viseltetik irántunk. Az ő szeretetének, az ő megbocsátó kegyelmének, az ő végsőkig elmenő bocsánatának a bizonysága az, kedves testvéreim, hogy nem csak mi magunkat kereszténynek valló emberek felkelhetünk, és van életünk, és a gondviselés ajándékait elvesszük. A sok jó dolgot az életben, amelyet legtöbbször már nem is Istennek tulajdonít az embervilág, hanem ateisták, gonosztevők, bűnözők, börtöntöltelékek is felkelnek napról napra. Hatalmas nagy szeretet. Pedig bocsánatot sem kérnek. Gondoljunk bele, hogy mekkora nagy szeretet megtapasztalása, és azt gondolom, hogy azért mi már ebben részesedtünk, amikor az ember rájön arra, hogy bűnös. Rájön arra, hogy olyan vétket követett el, amit nem lehet jóvá tenni. És odajárul Istenhez, és Isten nem a büntetést, nem az ostort, nem a különböző büntető eszközöket veszi elő, hanem azt mondja, hogy megbocsátok neked. Elengedem bűneidet. Ez egyáltalán nem természetes. Egyes új fordítások szerint az angol nyelven a mi atyánk egy olyan szóval hangzik ezen a helyen, hogy engedd el a mi adósságainkat. Egy olyan szót használ az angol nyelv. Azt fejezi ez ki, hogy adósok vagyunk. Hatalmas nagy adósság van Isten irányába az ember vállán. És hogyha egy kicsit a mai világra nézünk és rájövünk arra, hogy adósságtól roskadozik az a társadalom, és talán itt is vannak olyan családok, emberek, akik hitelt vettek fel, és adósok, és csak növekszik az adósság. És érezzük minden napjainkban, egzisztenciálisan, hogy ez megnyomorít, hogy milyen nehéz, amikor a fizetésnek a 70%-a egyből átmegy a bankba, vagy akárhova máshová. Gondoljunk bele, kedves testvéreim, hogy milyen nagy teher, hogyha lelki adósságok vannak belül. Mert hát az ember valami módon kifizeti, valami módon megkeressük, de a lelki adósságok gyakran láthatatlanok. Gyakran nem is vagyunk tudatába annak, hogy miért vagyunk idegesek, hogy miért vannak bajok az életünkbe, hogy miért vannak betegségek az életünkbe, hogy miért nem működnek a kapcsolataink. Úgy egyáltalán. Miért nem működik az életünk? Hát az adósság miatt. A lelkünk adóssága miatt. És Isten nem úgy tesz, mint egy profitorientált cég vagy bank, hogy a végső határig követeli az adósságot, és a végső határig behajtja, hogyha az illető feje fölől elárverezik a házat, az se számít, hogyha elveszik az autóját, az se számít, hogyha nyomorba megy az élete, ha öngyilkos lesz, az se számít. Isten nem így működik. Isten úgy működik, hogy csak oda kell menni hozzá, és megadja a bűnbocsánatot. A mai világba körül tekintve hatalmas kontraszt ez, és hatalmas nagy szeretetről árulkodik. Isten szeretete sokkal nagyobb, mint a patika mérlegen kimért igazság. Ezért nem kell vezekelni. Ezért nem kell különböző cselekedetekkel szolgálni az ő kegyét és kegyelmét. Ezért lehetséges, hogy ő megbocsát, mert szeret. Ezért ő hordozza el, és ő fizeti ki helyettünk az adósságot. Olyan ez, kedves testvéreim, mintha mi tartoznánk egy banknak, és akkor egyszer csak megjelenne az adott cégcsoportnak az igazgatója, ki tudja honnan, Olaszországból vagy a Bahamákról, és azt mondaná, hogy az összes adósságot, amit az én bankom számon tart, én leteszem. És mindenki, aki nekünk tartozik, már nem tartozik. Ebben a világban ez elképzelhetetlen. De Isten így működik. Isten így szeret bennünket. A sajátjából fizette vissza az adósságot. A büntetést ugyanis ő maga hordozta el a keresztfán. Jézus Krisztus hordozta el mindannyiunk büntetését. Ő fizette vissza az adósságot. Ez a hatalmas nagy alapja tehát Isten bűnbocsánatának. Ez alapján kérhetjük Jézus nevében az, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket. Mert tudjuk, hogy ő szeret bennünket, mert tudjuk, hogy ő meghalt értünk, mert tudjuk, hogy ő kifizette már az adósságot. Természetesen nem tudjuk szív szerint kimondani az úri imádságnak ennek a kérését, akkor, hogyha nem ismerjük föl, hogy adósok vagyunk. Ha nem ismerjük föl, hogy vannak bűneink. Ha nem ismerjük föl, hogy vannak lezáratlan akták az életünkbe. Ez sem kis dolog, kedves testvéreim, fölismerni azt, hogy bűnös vagyok. Fölismerni azt, hogy egyáltalán nem vagyok tökéletes. Mai világban eléggé divatos, talán biztos régebb is így volt, hogy az emberek egy olyan büszkeségbe helyeződnek bele, olyannak gondolják magukat, hogy én tökéletes vagyok. Lehet, hogy kisebb-nagyobb hibákat elkövetek, de hát az is megmagyarázható és megérthető, főleg én magamnak nagyon jól meg tudom magyarázni. Egyébként, aki rossz, aki bűnös, az mind a másik ember, én nem vagyok az. Az ember könnyen leél egy életet így, ebben az önállításban. És nem jut el addig, hogy felismerje, hogy vannak hiányosságok. Jézus boldognak mondja legelőször, a boldogmondások közül az első, a lelki szegények boldogok, akik rájönnek arra, hogy szükségük van valamire. Akik rájönnek arra, hogy lelkileg szegények, mert adósok és bűnösök. Ez az első elengedhetetlen lépés ahhoz, hogy az Isten bocsánatát kérjük, hogy bűnösök vagyunk, akár tetszik, akár nem. Olyan nagy energiákat igényel a bűneink felismerése, vagy ahogy manapság egyre többször megfogalmazzák, az önreflexió, tehát, hogy önmagamat egy kicsit kívülről tudom szemlélni, és tudom a cselekedeteimet egy kicsit távlatból nézni, hogy a reformátorok leírják, és talán mi is tapasztaljuk, hogy ez önerőből nem működik. A Szentlélek tehet képessé bennünket arra, hogy bűneinket felismerjük. Aztán, hogyha megtörténik a bűnöknek a felismerése, ez még nem elég. Mert lehet, hogy a bűnös tisztában van azzal, hogy rosszat tett, vagy rosszat tesz, vagy rossz életvitelt folytat, de mégsem változtat. Nagyon fontos az, hogy kimondjuk. Ahogy a tékozló fiú is először, amikor teljesen eltávolodott az atyai háztól, magában elgondolkozik, és utána hazamegy, és kimondja. Vétkeztem, atyám, az ég ellen és te ellened. Ezt kell nekünk is kimondani. És így valósulhat meg az, hogy Isten megbocsátja a vétkeinket. Tehát a lezáratlan aktákat le kell zárni Isten előtt. Az Istennel való dolgainkat rendezni kell. Hogyha ezt nem tesszük meg, akkor az ember vállán halmozódik, és egy idő után megromlik az élete, és beleroppan. Fontos tehát, hogy így kérjük el a bűnbocsánatot, és így mondjuk a mi atyánkban ezt a részt, bocsáss meg a mi vétkeinket. Aztán van egy másféle bocsánat, amely megjelenik ebben a kérésben, mégpedig az, hogy nekünk is meg kell bocsátani egymásnak. Azt mondhatnám, hogy ez a rázósabb rész, ez a nehezebb történet. Mert lehet, hogy Istennel lelki tusakodások és belső vívódások, csendes imádságok mások elől elzárt belső szobájában ezt megtesszük, de amikor már a másik emberrel kapcsolatban kell ezt megtenni, az már egy kicsit nehezebb és kellemetlenebb. Pedig kapcsolataink, társadalmunk, református egyházunk szenved a lezáratlan aktáktól. Szenved a kibeszéletlen konfliktusoktól. Szenved attól, hogy nem történt meg nagyon sokszor és nagyon régóta a bocsánatkérés és a bocsánatnak a megadása. És ez igaz a mikroközösségekre, a nagyobb és az egész társadalomra egyaránt. Mérges tüskékként ott vannak közösségeink testében a meg nem oldott és meg nem bocsátott bűnöknek, egymás megbántásának, megsértésének a sokasága. És már nem is tudjuk, hogy ki kezdte. Már nem tudjuk, hogy ki a felelős és hol van az igazság. Már csak az önigazságoknak a sokasága dörömből egyre hangosabban és egyre távolabb visz attól, hogy a bocsánat kérés megvalósuljon. Ahogy látjuk a világ válságát, amely elsősorban lelki válság és a többi az csak tünet, akkor biztosak lehetünk abban, hogy nincs már messze az idő, amikor szétesik ez az egész. És már nem lesz család, nem lesz gyülekezet, nem lesz egyház, nem lesz nemzet, mert ezek a megoldatlan ügyek, ezek a bocsánatot nem nyert konfliktusok szétvetik. Igen, lezáratlan akták vannak, kibeszéletlen konfliktusok, de miért nem tudja az ember ezeket lerendezni? Miért van az, hogy ezek gyűlnek? Miért van az, hogy ahelyett, hogy megoldanánk az ügyeket, inkább berakjuk egy aktába és berakjuk egy szekrénybe, és azt jól bezárjuk, mintha nem is létezne? Azt kell mondjam, kedves testvéreim, hogy magyarokon, kálvinistákon egy átkozott büszkeség ül. Egy átkozott büszkeség ül rajtunk, amikor azt gondoljuk, hogy ez méltóságon aluli. Hát mi biztos nem fogjuk megalázni magunkat egy másik ember előtt. Biztos nem fogunk bocsánatot kérni. Ez sokkal alávalóbb dolog, gondolja nagyon sok ember. Van egy Pest megyei falu, ahol néprajzkutatók elég sokat dolgoztak, gyűjtöttek, és kiderítették azt, hogy ebben a faluban nem használják azt a szót, hogy bocsánat. Senki nem mondja ki. És nem is történik meg a megbocsátás. Szörnyű belegondolni, hogy emberek ilyen helyen élnek. De szörnyű abba belegondolni, hogy nem csak egy ilyen falu van Magyarországon. Szörnyű belegondolni abba, hogy családok vannak, ahol nem ismerős ez a szó. És nem gyakoroljuk, nem gyakorolják a bocsánatkérést és a bocsánatnak a megadását. Igen, pedig nagyon kéne. Nagyon kéne, hogy tisztuljon. Tisztuljon az embernek a lelke, hogy legyen lehetősége arra, hogy Istentől is bocsánatot kérjen. Úgy gondolom, hogy ebbe az átkozott büszkeségbe bele fog halni ez a társadalom. Bele fog halni a mi egyházunk is, amelyről néha azt mondják, hogy a kálvinista még az Isten előtt sem térdel le. Lehet egy darabig egyenes derékkal terheket hordozni, cipelni, de csak idő kérdése, hogy az ember mikor roppan bele. De mégis hogyan jöhet létre a bocsánat ember és ember között? Ugyanúgy, ahogy az Istennel kapcsolatban. Önvizsgálatot kell tartani. Erről szól a felolvasott hosszabb ige szakasz. Máté evangéliuma 5. fejezet 23. 24. vers. Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb atyád fiával, és csak azután tér vissza, és vidd fel ajándékodat. Ugyanazt mondja el ebben a tanításban az Úr Jézus, mint az Úr imádságban. Nem lehetséges az Istentől való bocsánatkérés. Nem lehetséges az, hogy tiszta szívvel részt veszek a kultuszban, és eljátszom azt, hogy én Isten hívő vagyok, hogyha a magánéletemben lezáratlan akták, elvaratlan szálak vannak. Ugyanis ezek lehúznak, és egyáltalán hiteltelenné teszik az imádságomat. Nekem kell ugyanis elgondolkoznom Ez a hatalmas nagy tanítás a felolvasott két igeversben. Nem azt kell várni, hogy majd a másik ember odajön hozzám, és majd bocsánatot kér, és én majd nagy kegyesen megbocsátok. Nekem kell elgondolkoznom. Nekem kell megtenni az első lépést. Nekem kell elkezdeni. Ez egy hatalmas nagy feladata a keresztény embernek. Krisztus ezt tette meg. Olyan emberekért halt meg a keresztfán, akik még meg sem születtek. Értünk is. Mikor születtünk? Úgy gondolom mindannyian a 20. században. Krisztus mikor halt meg? Az időszámítás után 33 évvel. Csak nem 2000 éve ő már megelőlegezte a kegyelmet. Ő már megtette az első lépést, és ezt várja tőlünk is. Nagyon kicsiben, emberi kapcsolatokban. Tegyük meg az első lépést. Gondolkozzunk el azon, hogy megbántottam-e valakit. Gondolkozzunk el, hogy milyen haragban, milyen békétlenségben vagyok egy másik emberrel. Gondolkozzunk el, és gyakoroljunk bűnbánatot, és gyakoroljuk a megbocsátást. Gyakoroljuk a megbocsátást, mert hogyha oda jönnek hozzám, akkor ne legyek olyan kemény szívű, hogy nem bocsátok meg. Mert sajnos van ilyen ember is. Van, aki erre sem képes. Egy előtte megalázkodó, bocsánatot kérő, elnézést kérő embernek nem képes megbocsátani. Folytatja, és viszi tovább, és a harag, a sértődöttség börtönébe zárja önmagát, az egy dolog, de a másik embertől is elzárja a megtisztulás és a bocsánat lehetőségét. Hogy kinek van igaza egy-egy konfliktusban, az gyakran már teljesen harmadlagos dolog. Mert ha belegondolunk, hogy Isten a Golgotai keresztnél nézte azt, hogy kinek van igaza? Hát neki volt igaza. Ő jogosan ítélhette volna el az egész világot, de mégsem nézte, hanem azt nézte, hogy az embernek egy utat készítsen Jézus Krisztusban, a megváltás és az üdvösség útját. Ugyanis annak van igaza, kedves testvérek, aki elindul az igazság útján, aki krisztusi lelkülettel képes arra, hogy meginduljon a másik ember felé. Az önvizsgálat és a bocsánat útján. Végezetül azt szeretném összefoglalásként és buzdításként elmondani, hogy kezdjük még ma. Kezdjük még ma felszámolni a lezáratlan akták halmazát, mert az idő az nem hoz bocsánatot, csak felhalmozza ezeket a lezáratlan aktákat. Felhalmozza, amelyek nincs már messze az idő, és megfojtanak bennünket. Amen. Áldunk Istenünk azért, hogy Jézus Krisztusban bocsánatot készítettél a mi számunkra. Már akkor, amikor még meg sem születtünk, bocsánatot készítettél, és mi érezzük azt, hogy mi teljesen méltatlanok vagyunk erre. Hogy inkább büntetést és kárhozatot érdemelnénk. Köszönjük ezt a megelőlegezett bizalmat. Köszönjük, hogy szeretsz bennünket. Istenünk, add, hogy életünkben tudjunk felnőni ehhez a szeretethez, ehhez a nagy lelkűséghez. Add, hogy így tudjuk a Krisztus jó illatát terjeszteni körülöttünk, életünkben, kapcsolatainkban, házasságunkban, családunkban, munkahelyen, baráti közösségben, gyülekezetben, mindenhol, ahol megfordulunk. Add, hogy tudjunk önvizsgálatokat tartani, és tudjuk ezeknek a következtetését levonni, és igazi bűnbánattal hozzád járulni, és az emberek felé fordulni. Add, hogy így lehessünk boldogok, így lehessünk boldog, békesség, munkálók és teremtők. Így kérünk, állj meg mindannyiunkat, Jézus Krisztusért, ki elhordozta mindannyiunk bűnének a büntetését. Amen. Mondjuk el együtt az Úr imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.